Közben lapozzatok, kérlek, a Bibliáitokban a János Evangélium 4. fejezetéhez. Egy ismerős ige szakasz, mikor is foglalkoztunk vele? Is. Múlt héten. János 4. Samáriai asszony története, amiről az előző találkozáson együtt gondolkodtunk, és az ige hirdetés szólt belőle, ugye Jézus szemléletmódja az élettel kapcsolatosan, az emberrel kapcsolatosan, az elveszett lelkekkel kapcsolatosan. Most ugyanezt a történetet egy picit más aspektusból vizsgáljuk meg. Olyan címet adtam a mai üzenetnek: keresd az Urat, térj hozzá, és hagyd a kifogásokat. Nagyon érdekes a történet, a samáriai asszony története, mert tele van ránk is nagyon jellemző kifogásokkal. Tehát igazán az ember nagyon profi módon űzi ezeket a kifogás gyártásokat. Istennel kapcsolatban, az elhívással kapcsolatban, a szent élettel kapcsolatosan, amire elhivattunk. No, nézzük meg a történetet ebből a szempontból. János Evangélium 4. fejezet első verstől olvasom a 10. versig, és aztán mi megnézzünk ebből a történetből több ige szakaszt is. Így hangzik: amikor pedig megtudta Jézus, hogy a farizeusok meghallották, hogy ő több tanítvány szerez, és keresztel, mint János, bár maga Jézus nem merített be, hanem a tanítványai, elhagyta Judeát, és elment ismét Galileába, Samárián kellett pedig átmennie, és így jutott el Samári egyik városához, amelynek Sikár volt a neve. Ez közel volt ahhoz a birtokhoz, amelyet Jákob adott fiának, Józsefnek. Ott volt Jákob forrása. Jézus ekkor az úttól elfáradva leült a forrásnál, az idő dél felé járt. Egy samáriai asszony jött vizet meríteni. Jézus így szólt hozzá: adj innom. Tanítványi ugyanis elmentek a városba, hogy ennivalót vegyenek. A samáriai asszony ezt mondta: hogyan? Te zsidó léted, de tőlem kérsz inni, mikor én samáriai vagyok? Mert a zsidók nem érintkeztek a samáriaiakkal. Jézus így válaszolt: ha ismerjél az Isten ajándékát, és hogy ki az, aki így szól hozzád, adj innom, te kértél volna tőle, és ő adott volna neked élő vizet. Eddig az írás, majd még olvassuk tovább. Hát elgondolkodtató beszélgetés ez. Ugye azt is elmondom nektek, hogy miért látom annak. De hadd kezdjem azzal, amit itt a történet kibont előttünk, hogy Jézus leült a kútnál és várt. Ez annyira jellemző az Istenre, hogy ott van a forrásnál, és vár. Hát mire várt Jézus? Mire várt ennél a kútnál? Te arra várt, hogy valaki adjon neki inni vizet? Konkrétan mondhatjuk, hogy az asszonyra várt. Kire vár Jézus a forrásnál? Hát rád. Rád vár, meg én rám vár. Az Isten ilyen. Ő ott van a forrásnál, és vár rád és rám. Ő nem megy a forrástól sehova, mert a forrásra szükséged van. Minden kiszáradt szívű léleknek az élete kiállt a forrás után, a víz után. És az ember szelleme, lelke lehet ennyire tompává, kiszáradtá és elfásultá, mint amilyen ennek az asszonynak a lelke volt. És az Isten pedig rá nagyon jellemző módon vár téged, hogy oda jössz a forráshoz. Hogy azt mondod, elég volt. Én nem akarok így élni tovább. Ilyen kiszáradt, kiszikkelt, kiaszott életet. Ilyen tompa lélekkel. Ilyen életunt módon. Én nem akarok már így élni. Az Istenre olyan jellemző módon azt mondja, hát akkor gyere. Hát nem akarsz már így élni, itt vagyok a forrásnál. Nem csak a forrásnál vagyok, én vagyok a forrás. És olyan jellemző ránk, ahogy az asszony ezt a beszélgetést kezeli, a gondolkodásra, a hitetlenségünkre, a szűk látókörűségünkre, az Istenről alkotott képünkre, az imádságainkra. Olyan jellemző ez. És olyan jellemző a Jézus viselkedése az Istenre, hogy milyen türelmes az Isten. Hogy mennyi butaságot meghallgat az Isten, amit imádság címén nyújtunk be hozzá. Néha annyira tele vagyunk a vágyainkkal, hogy az imádságainkban csak mondjuk, aztán befejezzük, és akkor Isten nem tud mondani semmit. Már nincs ideje az Istennek bármit mondjon, mert mi elmondtunk mindent, amit mi szeretnénk. És amikor Isten nem csinálja azt, amit mi szeretnénk, akkor azt mondjuk, Isten nem szeret engem. És azt mondjuk, na buzgóbb leszek. Hallok egy jó prédikációt, buzgóbb leszek. Most hosszabban fogom mondani Istennek mindazt, amit én akarok. És akkor mondjuk újra, felbuzdulva, megfrissülve. Azt mondjuk, hitben megújultam, Uram. Holott csak az akaraterőm frissült meg egy kicsit, a padlóról feltápászkodtam, kicsit összeszedtem az erőmet, na most kiosztom az Istent. Megmondom, milyennek kell lenni az Istennek. Ha te Isten vagy, akkor ilyen vagy. Ha te Isten vagy, akkor ezt is így csinálod. Ha te nem így csinálod, akkor én azt mondom, te nem is vagy Isten. És akkor érezd rosszul magad. Persze az ember ebben a naív csatában egyre mélyebbre kerül. És már azt éli meg, hogy menthetetlen. A kiszáradtsága, a lelki nihil, amiben belekeveredik és belesüpped. Szóval amikor Jézus azt mondja ennek a samári asszonynak, hogy adj nekem inni. Hát mi ez a kérdés? Rá akar mutatni Jézus az asszonyban lévő szükségekre. Tehát, tudsz adni inni nekem? Tudsz adni valamit nekem? Hát ugye nem az Isten, amikor ilyen kérdés föltesz neked vagy nekem, akkor ez nem az ő benne lévő szükségről szól, hanem a tiédről, meg az enyémről. Az asszony profi. Profi szellemi vakságban lévő ember. Első mentegetőzés. Hogyan? Te zsidó léted, de tőlem kérsz inni? Ez volt az első kifogás. Hát végülis a kérdés nem volt olyan rossz, csak másképpen kellett fogalmazni. A jó kérdés ilyen esetben az Istennek, hogy te kérsz tőlem? Hát én nem tudok neked adni semmit. Te mondod nekem, hogy adjak neked valamit? Adjak neked imádatot? Adjak neked szolgálatot? Hogy higgyek benned, te kéred tőlem, hogy én ezt tegyem meg? Hát én ezt nem tudom megtenni. Csak az azt, hogy nem így kérdezett. Te kérsztél tőlem? Hát ő... Én vagyok fölényben. Én vagyok az, akire neked szükséged van. Nem pedig én vagyok az, akinek szüksége van rád. És az Istenre oly jellemző módon ez a türelem, tehát ahogy Jézus ezen a beszélgetésen végigmegy, ez annyira jellemző az Istenre, és annyira nem jellemző ránk emberekre. Ez a típusú türelem egy lélek felé, vagy egy ember felé, vagy egy testvér felé a gyülekezetben. Olyan hamar leírjuk az embereket, vagy önmagunkat is. Úgy kipipáljuk, megbélyegezzük. Tehát nyilván a beszélgetés nonsensz volt. Tehát Jézusnak ezt a beszélgetést folytatni, azt mondta, hogy felállt volna, és na szevasz, hát itt várok rád mióta, gyere, aztán legyen egy esély az életedre nézve, de amit elkezdesz velem kötekedni. De egészen hosszan folytatta a kötekedést, az asszony kötekedése ránk jellemző profizmussal folyt. Az emberre, romlott természetű, kiszáradt lelki emberre profin jellemző a kötekedés. A rossz lelkiállapotban majd ezt szokták kötekedni? Előfordul. Velem is. Oké. És akkor ez a te kérsz tőlem, vagy hát ugye az a kérdés, hogy te kérsz tőlem inni, vagy most itt te komolyan gondolod, hogy hozzám fordulsz, ezért ez a szüksége. Ez a tipikus ilyen típusú gondolkodásmód, hogy Istenem, te ezt nem értheted. És mivel te ezt nem értheted, itt az ideje, hogy a magam kezébe vegyem az életem sorsának irányítását. Tehát a kiszáradt lelki emberre nagyon jellemző ez a gondolkodásmód, hogy hát mit ért Isten az én dolgaimhoz? Hát ő a dicsőségben van. Hát olyan távol van tőlem. Hát dicsőíteni kéne, magasztalni kéne, szolgálni kéne. Hát most mit tud ő az én lelki problémáimról? Hát nem is ért hozzá. Olyan távol van ezektől. Hát igen, ám csak az Isten emberé lett. És olyan mélyen azonosult a mi problémáinkkal, hogy sokkal súlyosabb lelki traumákon ment keresztül az Úr Jézus Krisztus, mint te valaha is átmegy. Sokkal durvább és sokkal súlyosabb szükségeken és nyomorúságokon, lelki és fizikai szükségeken, mint amint te valaha is átmegy az életben. Vagy én. Azt gondolni, az Isten téged nem ért meg, vagy engem nem ért meg, a legnagyobb hazugság a világon, amivel ember élhet. És a legpusztítóbb gondolat, amilyen a sátán megmérgezheti az ember elméjét, amikor ilyen engedsz gondolkodni, Isten engem nem érthet meg. Ha tudná, hogy nekem ez mennyire fáj, mit gondolsz? Neki mennyire fáj az, hogy te így gondolkozol? Hát milyen szenvedés az Úr Jézus Krisztusnak látni a mennyben? Hogy hallottad az evangéliumot, valamikor hittél is benne, döntöttél mellett, és ebben a szellemi állapotban vagy, hogy a vér hiába folyt, érted, az ő szenvedése. Milyen fájdalom neki. Új szövetségben le van írva, az Isten, amikor lenéz a népre, sír a mennyben. Ez fáj neki, hogy így gondolkodnak. És akkor az ember azt mondja, én jobban tudom. Teljesen mindegy, mennyire romokban van az ember élete, az ember a végletekig képes ilyen büszkének maradni és lenni. Beszélgettél már hajléktalan emberrel? Próbáltál már vele beszélgetni, hogy az evangéliumról? És érzékelted azt a gőgöt, büszkeséget, agressziót, amely többekből árad? És azt gondolnád, hogy hát örülhetne, hogy valaki beszél vele, ad neki egy vajas kenyeret, vagy valami, és ember számba veszi, és ledöbbensz, hogy nem. Ugyanilyenek vagyunk a magunk koldus életével. Jézus azt mondja neki, az asszonynak, mondom, professzionális türelem, tehát megrendítő az Istennek a szeretete és türelme. Tehát egyszerűen azt mondom, hogy nem is csodálom, hogy nem értjük, mert mi milliómod résen vagyunk ilyen türelmesek önmagunkhoz, meg egymáshoz sem. Tehát persze, hogy nem értjük, mert magunkból indulunk ki. Hogy az Isten teljesen más, mint mi vagyunk. És amikor Istent felruházzuk a magunk emberi tulajdonságaival, akkor bálványt gyártunk saját elménkben és szívünkben. Aki nem az az Isten, aki magát kinyilakoztatta a Sínai hegyen, és sokkal tökéletesebben az ő fiában, Jézus Krisztusban, és ő általa. Jézus azt mondja ennek az asszonynak, Jézus így válaszolt, ha ismernéd azt, az Isten ajándékát, és hogy ki az, aki így szól hozzád, adj innom, te kértél volna tőle, és ő adott volna neked élő vizet. Jézus rávilágít arra, hogy igazán neked fogalmat sincs, kivel beszélsz. Milyen nagyszerű felismerés az ima életünkben ez. Akkor rádöbbenünk, hogy eddig úgy imádkoztunk, vagy az utóbbi időben úgy imádkoztunk, hogy igazán fogalmunk sem volt, hogy kivel beszélünk. Valljuk be őszintén, az ima néha tud olyan rutinná válni a kiszáradt lelkünk termékeként, hogy nem is gondolunk bele, hogy ki van a másik oldalon. Figyeld meg magad! Akkor elmormolunk imákat, hogy hányszor felejtjük el azt, hogy kihez beszélünk. Te ki az, akihez az imádságban fordulunk. És Jézus azt mondja, hát most engem velem beszélsz, de a beszédedből teljesen nyilvánvaló, hogy neked fogalmat sincs, hogy ki vagyok én. És lehetnek ilyen imádságaink nekünk, embereknek, ilyen beszédeink, amikor az Isten azt mondja, hát ez teljesen nyilvánvaló, hogy én ki vagyok, te azt nem tudod. Nem így reagálnál, nem így élnéd az életedet, ha tudnád, hogy én ki vagyok. És ugye mi ki vagyunk, amikor aztán nem történik semmi az életünkben, teljesen ki vagyunk, az Isten pedig nincs ki. Pedig ő ki lehetne? ott hagyhatna csapott papot. Mégsem ezt teszi. Amikor kirakjuk az ajtón kívülre, az Úr is azt mondja, zörgetek. Hát lesz valami normális ember, aki világossá válik számára, hogy kiraktak belülről, és nem jó. És terméketlen, gyümölcstelen, száraz, kiaszott, örömtelen, erőtlen az élet. Hát ha rájönnek, hogy engem, a folyóvíz, az élővíz forrását kipakoltak az életükből. Ez az úgy zörget. Hát ha van valaki, aki felismer, hogy hiányzik valaki. Hiányzik valaki az életemből. Hiányzik valaki az életről alkotott felfogásomból, a terveimből, a vágyaimból. Hiányzik valaki a családomból. Nem imádkozunk együtt. Hát nem tanulmányozom az írásokat. Minden csendes hétvégén ez a csodálatos, hogy tök egyszerű dolgokat teszünk, hosszabb időt töltünk Istennel, olvassuk a Bibliát, és odafigyelünk arra. Nem csak olvassuk, hanem oda is figyelünk. Tudtad, hogy lehet úgy olvasni Bibliát, hogy nem figyelsz oda? Hogy bele se gondolsz, hogy ezt ki mondja. És mivel így olvassuk a Bibliát, ilyen hatása is van az életünkre. Mert ha tudnád, kivel beszélsz, vagy ha tudnád, hogy hozzád ki beszél, akkor önmagában ez megváltoztatná a várakozásodat, a hozzáállásodat, a gondolkodásmódodat erről az egész beszélgetésről és helyzetről. Ha tudnád, ki vagyok én, azt mondja, akkor nyomban kértél volna tőlem, nem egy pohár vizet ebből a 30-40 méter mély kútból, jön a következő, nincs is merítő edénye, tehát a szegény Isten. Hát, hogy érthetné? Hát az Isten, akit én gondolok, annak ez a 40 méter mély kút, az probléma. Ha tudnád, ki vagyok, aki azért kérdeztem tőled, hogy kértem, adj innom, hogy rájöjj, hogy nincs. Hogy te egy rendkívül komoly szükségben lévő ember vagy. És én ezt tudom. És ne jázd meg magad. Ebben a beszélgetésben nincs szükség, mert én mindent tudok rólad. A rezdülésed, a gondolatodat, fogantatásodat előtt már látták alaktalan testen a szemeim. Tudom, ki vagy. Nem nekem kell, hogy elmondd, hogy ki vagy, hanem neked van szükséged rá, hogy felismerd, hogy ki vagy te valójában. És hogy neked szükséged van vízre, de nem arra, amit itt összeeszkábálsz az életedben, hanem olyanra, amit csak én egyedül tudok neked adni. Élő vízre. Profi. Az asszony profi. Folytatja. Uram, hát merítő edényed sincs. Egyébként a kút is mély. Honnan vennél az élő vizet? Talán nagyobb vagy te atyánknál, Jákobnál, aki ezt a kutat adta nekünk, és aki maga is ebből ivott, sőt a fiai és jószágai is. Az Isten valódi ismeretének hiánya tükröződik ezekben a szavakban. Hitetlenség, amely tetten érhető ezekben a gondolatokban, így is hangozhatna modernebbül. Mit tudnál kezdeni az én helyzetemmel? A világ nagyon megváltozott. És Isten le van maradva ettől. Hány keresztény gyötri az ördög ezek miatt a gondolatok miatt? Hogy azt gondolja, hogy az életének ezeken a területei, ez Isten már nem elég modern. Hát ez a világ annyira megváltozott, hogy neki nincs iPadje. Tablettel se kommunikál. Hát kerestem a Facebookon Istent, és nincs rajta. Láttam valami égnek álló hajú, szemüveges fickót, így állt a szeme, de az nyilván volt, hogy ez nem Isten. Meg furcsa kabátja volt. Így össze volt kötve. De hát az nem lehet Isten. Szóval az ember képes ilyen kifogásokra, kifogások legyártására, a hitetlenségéből fakadóan, ahelyett, hogy megalázná magát az élet egyedüli forrása előtt, az élő Isten előtt, Krisztus előtt, és beismerné végtelen romlottságát és szükségét, és felismerné, hogy azt, amire igazán szükség van az életben, az egyedül és csak is az élő Isten tudja betölteni. Az ő fia Jézus Krisztus által. Jézus így válaszolt neki. Tehát nem küldi meleged éghajlatra el. Te már valószínűleg egy ilyen beszélgetésnél, egy világi emberrel elkezdni beszélgetni, azt mondanád, milyen pofátlan, nem mondanád itt ki, mi jó keresztény vagy, de magadban ezt mondanád, vagy valami hasonlót. És azt mondanád, hogy soha többet nem beszélgetek vele. De azért hadd mondjam neked, hogy Isten is így van veled, mint ez az asszonya. Tehát így játszik, így eltűri a meccseinket. Ezeket a manipulatív mérkőzéseinket, amikor próbáljuk az Istent rábírni arra, hogy úgy gondolkodjon, mint mi. És akkor Jézus azt mondja neki, figyelj ide, aki ebből a vízből iszik, az ismét megszomjazik. Igaz? Tényleg így van. De aki abból a vízből iszik, amelyet én adok neki, soha többé meg nem szomjazik. Sőt, örök életre buzgó víz forrásává lesz az benne. Tehát valami olyan töblettel fog rendelkezni, hogy az örök élet hite megjelenik az életében, méghozzá ez egy túláradó módon jelenik meg, tehát nem csak belső hite lesz, hanem ez egy áradni fog az életéből ki másokra nézve is. Na, azt mondja, én erről a vízről beszélek. És akkor, amikor foglalkoztunk ugye hétvégén az, hogy keressétek az Urat, csak két zsoltár volt, ami itt felsejlett bennem, rákerestem keresővel, és csak két zsoltár rész. Az egyik zsoltár, Zsoltárok könyve 63. rész. Biztos, hogy többeteknek ez egy kedves zsoltára. Tehát Dávid üldöztetése idején született zsoltár. Sok éhezés, félelem, jogtalanság, a halál árnyékának völgye jellemezte Dávidnak az életét a pusztában, amikor menekülni kellett Saultól. Sok minden tépte őt, indulat, aztán jöttek hozzá mindenféle megkeseredett lelkű emberek. Azért azok nem voltak úgy felturbózva, mondták a panaszaikat, és ezek gyűltek Dávidhoz, több száza. Jó kis csapat volt. És akkor azt látom, van egy ígérete Istennek az életében, és nem teljesedik be, sőt, az ígérethez képest teljesen más történik. Nem, hogy király nem lett, hanem még normális életet se élhetett, hanem mindig menekülni kellett. Még egy darab föld se jutott neki, megpróbált az ellenségnél aztán egy föld darabot, hogy akkor megalkuszik az ellenséggel, ott kirabolták. Majdnem az övéi majdnem a fejét vették. Könyörgött az Úrhoz, úgy mentette ki Isten az övéi kezéből. Ugye a filiszteusoknál való időzése. Ez a Dávid következőt írja. Szóval nagyon sokat elárul arról, ahogy Dávid gondolkodik az Istenről, az élő víz egyedüli forrásáról. Tanít bennünket, ha engedjük. Zsoltárok 63.1. Dávid zsoltára. Abból az időből, amikor Júda pusztaságában volt. Ó Isten, te vagy Istenem, hozzád vágyakozom. Utána szomjazik a lelkem, utána sóvárog a testem, mint kiszikkadt, kopár, víztelen föld. Akik régebb óta olvastak a Bibliát, ezek a versek biztos, hogy már többször meggyönyörködtettek veleteket. Szóval hát ez az imádságforma, ami egy megtépázott lelkű, kiszáradt lelkű embernek, egy kétségek között lévő embernek az Isten keresése. Hogy én így vagyok, ennyire vagyok képes. De hozzád vágyakozom, mert a veled való közösség a te jelenléted nélkül, tehát a jelenlétednél értékesebb a földön nincs. Ez értékesebb, mint a királyság. Ha mindent elvesznek is tőlem, ez az egy, amit semmiképpen nem akarok feladni. A mai ember úgy gondolkodik, ha mindent megadsz, amit nekem kell, akkor nem adlak fel téged. Üzleti alapon legyünk keresztények. És csodálkoznak, hogy pillanatnyi örömöket élnek át az életben, és a hitetlenség csapdába vergődik végig az életüket. És nem születnek ilyen zsoltárok, hogy ilyen dalok, mint Dávidnak az imádsága. Hogy igazán rád van szükségem, Uram, csomó minden nem történt meg. Ígéreteid nem teljesedtek be az életembe. Évekig. Sőt, az ellenkezője történik. Mint amit úgy azt gondoltam, hogy hát ott vagyok a király palotában, valamikor akkor majd hadseregparancsnok leszek, és majd felismerik, hogy hát végül is velem van az Úr, és akkor majd megválasztanak a királynak. Hát ő ehelyett lándzsát kapott meg, üldözést meg mindent. De azt mondta, ha nem is leszek soha király, te tudod, Uram, hogy leszek-e valaha. De téged elveszíteni nem akarnak. Mert ez nekem értékesebb, mint a királyság. Értékesebbek az ígéreteitől. Te vagy nekem az érték. Hát így lehet élővízre találni, és így lehet forrása találni az Istennél. Ezzel a lelkülettel, ezzel az őszinte szomjúsággal, ezzel az értékrenddel, ennek a felismerésből fakadó értékrenddel. És hát a másik Zsoltár, a 42. Zsoltár, másik aspektusból világítja meg a kérdést, 42. Zsoltár, 3.-4. verse. Isten után szomjazik lelkem, az élő Isten után. Mikor mehetek el, hogy megjelenjek Isten előtt? Könnyen lett a kenyerem éjjel és nappal, mert egész nap mondogatják nekem, hol van a te Istened? Ugye? Ez a vádaskodás, hogy hát te hívő vagy, akkor neked miért nem szuper az életed? Hát hogy neked problémáid vannak? Hát ne idegesíts már, nem látod a világoknak jobban megy a dolga? És azt mondja, Dávid, sírok emiatt. Szerencsétlenek, vakok. Meggyőződésem, Dávid nem magát csiratta. Vagy nem csak magát, mert biztos nem esett jól neki. Azokat a vak embereket csiratta, akik azt hiszik, hogy a földi javak mutatják meg, hogy az ember mennyire áldott. És hogy mi lesz az életének a valódi sorsa. És azt mondja Dávid, hogy egyedül az Isten után szomjazom. Arra vágyakozom. Na most, ugye azért volt a bizonyságtételben, amit hallottunk, hogy igen, egy ilyen, és nem azok miatt mondom, akik nem tudták meg, hogy ott legyenek, mert nyilván Isten tud adni neked bárhol, ahol vagy, és ez nem Esztárhoz kötött. Egy csendes hétvége ezért van. Tehát megmutatja, hogy ki vágyakozik Isten után, és hogy mi van a szívedben. Mit vagy képes fizetni azért, hogy ott legyél? Mert érted, hogy a forrás az Istenné van, és érted a közösség imának az elejét. Érted a közös Isten keresésnek az elejét, mert Isten igéje ezt tanítja. És ezért ragadod meg a lehetőséget. Ezért fogsz Bibliát olvasni és tanulmányozni. Akkor is, amikor nincs csendes hétvége. Miért? Mert megízlelted mondjuk egy ilyen alkalommal, megújított Isten szelleme, hogy milyen kincs van a Bibliában. Ki az, aki rácsodálkozott most, jó, most egy 10-11 igeverset tanulmányoztunk két nap alatt, ki az, aki rácsodálkozott újra az igére? Nézd körül. Újra felfedeztük a Bibliát. Pedig biztos olvastok Bibliát minden nap. De az, hogy együtt olvastunk igét, tanulmányoztuk az igét, vettünk egy jegyzetfüzetet, és azokat a gondolatokat, amit a Szent Szellem adott, elkezdtük megosztani egymással. Azt értük át, hogy telített asztal van. Az Isten megtelített egy bőséges asztalt. Ő a legdrágább és legértékesebb a számunkra. És aztán ugye ugyanennek a gondolatnak, ami Ézsaiásnál is megjelent, amit hallottunk itt a egyik bizonyságtételben, a János evangélium a 7. fejezetében az asszonynak elmondottak, visszatükröződnek, János 7:37-38. Az ünnep utolsó napján felállt Jézus, és így kiáltott. Ha valaki szomjazik, jöjjön hozzám, és igyék. Aki hisz én bennem, hogy az írás mondja, annak belsejéből élővíznek folyamai ömlenek. Ez pedig a lélekről mondta, a Szent Szellemről, akit a benne hívő fognak kapni. Ugye sokat olvastuk, már hallottuk többen ezeket az igéket. Látta Jézus a kiaszott szívű, vallásos cselekedetekkel felturbózott életű embereknek a kiszáradtságát. És akkor azt mondja, hogyha valaki esetleg elment a kút mellett, jelezni szeretném, hogy a kút nem a jeruzsálemi templom oltáránál van, itt van. Én vagyok az élő vízforrása. És ha valakinek esetleg az nem lenne elég az életében, és rádöbben, hogy ez a vallásosság, amit él, az nem teszi teljessé az életét, nem öntözi meg a szellemét túláradó módon, akkor azt mondom, hogy én vagyok a megoldás. Így hirdette Jézus. És én adom a Szent Szellemet nektek. Az asszony erre ezt mondta. Hát, ez jó üzlet. Mondta neki Jézus, hogyha tudnád, ki vagyok, akkor én adnék neked vizet, és meg se szomjaznál. Azt mondja, hát ez tök jó üzlet. Nem az őszinten megtérés szavai, azt mondja, hogy erre azt mondta, Uram, add nekem ezt a vizet. Miért? Egyrészt, hogy ne szomjazzam meg, másrészt ne kell ide járnom. Rendszeresen. Az azt mondja, hogy jó lenne, ha legalább nem kéne találkoznom az emberekkel, akik engem ismernek. Mert te nem ismersz. Te beszélgetsz velem, Jézus, de igazán, ha tudnád, én ki vagyok, te nem beszélgetnél velem. Milyen balga tud lenni az ember, igaz? Azt hiszi, hogy az Isten előtt bármilyen titka lehet. Tehát, hogyha meg lehetne úszni, hogy az életem egy kicsit jobb legyen. Csak egy picikével jobb legyen. Hajlandó lennék elfogadni. Igazán nem értette és nem is hitte, hogy egyrészt gyökeres változásra van szükség az életében. Megtérésre van szükség az életében. Bűnbánatra van szükség az életében. Szabadításra van szükség az életében. És ezért a teljes életét kell odaadnia. Nem lehet megmenteni csak a folyadékkal kapcsolatos részét az életének. Nem ismerte föl a lehetőséget a bűnbocsánatnak, és nem is szembesült még igazán az élete nyomorúságával, kiaszottságával, és azzal, hogy van valaki, aki bár ismeri, mégis szereti, és meg tudja szabadítani és változtatni az életét. És nem ismerte föl azt sem, hogy az életének nyomorúságát nem a körülményei okozzák, és nem az emberek okozzák, akik őt esetleg megvetik, hanem az életének nyomorúsága, a probléma a körön belül van. Annyira szomorú, amikor a legnyomorúsági beszélgetésével beszélgetek emberekkel, és nyilvánvaló, hogy mindenki mást okolnak a nyomorúságokért. És olyan nehezen jutnak el addig, hogy itt van a baj. Itt van a kutyálása. Itt vannak a döglött, halott, bűzlő dolgok belül az én szívemben. És az emberek szeretnének egy picikét jobban lenni. De Jézus nem csak azt akar, hogy jobban legyél, hanem belegyél töltve Szent Szellemmel. Belegyél töltve csorlódik Szent Szellemmel, Isten élő tüzével, eleven lelkével, és legyen erőd, töbleted az Úrtól. Hogy a gondolkodásod legyen tiszta. Hogy ne a vágyaid vezéreljenek, ne a vágyaink vezéreljenek bennünket, hanem Isten szelleme tudjon vezetni bennünket. Hogy az értékrendünk kitisztuljon, és ne a világ és a plakátok mondják meg, hogy mi a jó nekünk. És ne a világ és a reklámok mondják meg, hogy mikor vagyunk áldottak. Hanem tiszta legyen a gondolkodásunk, mit jelent áldottnak lenni. Szent Szellemmel teljes életet élni. Úgy, hogy bőséggel van mások megöntözésére is az életemben. Ezt jelenti áldottnak lenni, új szövetség értelemben. Jézus Krisztus a mi Úrunk által. És aki ezt nem ismeri föl, vagy ezt elfelejti, nyomorultól érzi magát. Bármivel fog rendelkezni. Az asszony valójában ebben a beszélgetésben még mindig takargatta azt, aki ő. Nem mondta meg, hogy miért lenne jó neki, hogyha nem kéne ide járni. De nem mondta azt, hogy Jézus, nagyon szégyellem magam. Megvet engem a társadalom. Mert bűnös ember vagyok. Ötször váltam el. Akivel most élek, el se akar venni feleségül. Igazán azért nem veszel feleségül, mert nem is bízik bennem. De én is csalódtam már itt az életben, az emberekben, mert nem is akarok hozzámenni. Hány ember él ma így a társadalomban? Aki azért nem házasodik meg, mert már elege van. Azt hiszi, hogy ezzel meg tudja kímélni magát valamilyen fájdalomtól. Vagy csökkentheti a kockázatot. Hanem azt mondja, hát jó lenne adnál, ne kell ide jönnöm. És akkor, Istenem, ne beszéljünk a kényes dolgokról. Tudod, hát kössünk üzletet. Én se kérdezek, te se kérdezel. Te is kapsz valamit, én is kapok valamit. Elégedj meg ennyivel, és végül is nekem is elég ennyi. Na, az Isten az, aki ebbe nem megy bele. Azt mondja Jézus neki, váltsunk témát. Holott nem, mert a témánál maradt még mindig. Figyelj csak, menj, hívd el a férjedet. És gyere vissza, és kapsz élővizet. Profi, profi az asszony, nincs férjem. Hát azt, hogy hajadon vagyok, elvált vagyok, élettársi viszonyulnék valakivel, hát honnan tudnád? Hát én nem hazudtam, akkor hát nem. Csak nagyobbat. Sumákolás, igaz? Mondjunk igazat Istennek, úgy, hogy mégse kell őszintének lenni. Imádkozzunk úgy közösségben, valljuk meg bűneinket, úgy, hogy ne kell kimondani a bűnt. Amit egyébként szégyenünk piszkosul. Na de nem fogsz megszabadulni. Egy ilyen közösségnek, amit átélünk, ebben van az erő, hogy elkezdjük megvallani a vétkeinket, a bűneinket úgy, ahogy azok vannak. És nem beszélünk mellé. Miért? Mert Isten úgy is lát mindent. És hadd mondjam, sok esetben még a melletted lévő is látja. Lehet, hogy többet lát az életedből a testvéred, mint azt gondolnád. Több mindenről tud, aki ismer téged, mint egy gondolat. Nyilván az asszony tudta, hogy ők, aki között él, azok ismerik. Azok tudnak róla mindent. Ezért őtőlük akart elhúzódni, hogy ne szembesüljön az ő romlottságával a társadalmi megvetettség miatt. És hát igazán új volt neki az, hogy van valaki, aki bár ismeri, mégsem veti meg. Hanem helyre akarja állítani az életét. Nem volt igaz Isten ismeret benne. Miért nem mennek az emberek őszinte igaz bűnbánattal Istenhez? Mert nem ismerik igazán Istent. Hanem az ördög hazug gondolatait fogadják be magukról, magukba Istenről. És a szégyen érzet nagyobb bennük, mint a szabadulás utáni vágy. Mindenki tudja, igaz, hogy milyen veszélyes képmutató életet élni a gyülekezetben. Miért? Mert hetente egyszer járunk ide, és hát ugye ott azért, na hát meg csütörtökön is, valamit el lehet játszani. De a munkahelyeden, a családodban, ha vannak házastársad már gyerekeid, ott már nem lehet. Ott már sokkal több látszik rólad, mint ami itt. Csak hogy vannak szellemnek ajándékai. És Isten szelleme ki tud nyilatkoztatni dolgokat. A gyülekezetben is. Profétai ajándékok vannak. A Szentlélek tud szólni a lelkipásztorhoz. És elkezd olyan dolgokról prédikálni, amik profétai üzenetek neked. És az a kérdés, mit fogsz vele kezdeni? Akkor Jézus elkezd veled beszélgetni a kényes dolgokról. Elkezded profi módon kidomálni? Vagy elhessegetni? Elkezdjük? Az emberek azért nem szeretik az Isten közelségét, mert szembesülnek a saját romlottságukkal. És elfáradnak abba, hogy nem tudnak Istenhez közelebb menni, amíg nem rendezik le azokat a dolgokat, amik falként emelkednek Isten és közöttük. És az emberek elérkeznek odáig, hogy imádni akarják az Istent, és szembesülnek a saját romlott gondolataikkal, önmagukról, amit Isten soha nem mondott róluk. Beteszi az ördög az elméjükbe egy olyan képet saját magukról, amit az Isten soha nem mondott. Olvasd a Bibliát, mit mond Isten rólad? 1 János 1.9, most vettük a felfedező csoportom. Hogy hangzik 1 János 1.9? Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz ő, megbocsátja bűneinket, és megtisztít bennünket minden gonoszságtól. Ez az igazság? Olvasol olyat a Bibliában, hogyha a bűneidre jössz Istenhez, akkor Isten megszégyenít téged. Olvasol olyat a Bibliában, hogy van olyan bűn, amit Isten ne bocsátana meg neked, és nem tisztítana meg téged. Olvasol olyat a Bibliában, hogy van bármi is, amit Jézus Krisztus kereszt kifolyt vére, ne tudna tisztára mosni. Akkor miért hiszed el ennek ellenkezőjét? Vagy ennek csak a 20%-át? Miért hiszük ezt el? Miért nem mondjuk, ez hazugság, és hazugság forrás az ördög?
És az igazság pedig szabaddá tesz.
És akkor kevesebbet színészkedünk. Egyáltalán nem színészkedünk. Jézus erre így vászott. Szóval megint azt mondom, hogy elképesztő. Tehát az Úr Jézus az valami elképesztő. Tehát most gondold bele magad ebbe a helyzetbe, tudsz mindent. És így beszélgetnek veled. Lenne még esélye a beszélgető partnernek? Őszintén mit mondaná róla ezek után? Ez lehet jobb, ha nem mondod ki. Lehet jobb, hogy nem mondod ki. De ilyen vagy te is, meg én is. Beleeshetünk ugyanebbe, mint az asszony. És megtűrünk magunkban olyan gondolatokat, amik hazugságok, ördögiek. Ahelyett, hogy befogadnánk az életünkbe az Isten életet adó örök beszédét, amely szabadulást hoz. Jézus erre ezt mondja neki. Jól mondod, hogy nincs férjed. Mert 5 férjed volt. És akivel most élsz, nem a férjed. Ebben egyébként igazat mondtál. Amúgy meg hazudtál. Szóval jó az Istennel beszélgetni, amikor nem nyomatjuk a szöveget, hanem bemegyünk az ő szent jelenlétébe, és akkor ő elkezd beszélgetni velünk olyan dolgokról, amiknél lehet, hogy kapkodjuk a levegőt. És azt mondjuk, Uram, elképesztő vagy. Tényleg utána szomjazik a lelkem. Sóvárog a testem. Nálad fontosabb az életben nincs. Hát ez csodálatos, amilyen te vagy. És ugye Jézus rámutat, hogy igazán azt kellett volna mondanod, hogy ez vagyok. Ez vagyok én. Ez sikerült összehoznom. Erre jutottam. Könyörülj rajtam. Tégy rendbe, tedd rendbe az életemet. Tudsz ezzel valamit kezdeni? Hát ez romokban van. Hát én úgy gondoltam, hogy már így fogok élni. És annak is örülök, van valaki, aki velem él még, és hordozza a szégyent, ami ebben a társadalmi közepben azzal jár, hogy velem él. És úgy gondolom, örülök neki, ha meg tudok öregedni mellett, és özvegységem lesz valaki, aki enni ad. Mert társadalmi viszonyok között ez jellemző. Mondok egy vadat. Magyarország jelen pillanatban még nem reális. Nyitunk egy bölcsödét. És egy leszbikus pár bekopogtat, hogy a pici babát, amit most kapott örökbe, szeretném mi keresztény bölcsödénbe elhelyezni. Egyébként elfogad minden alapelvet, amit mi kiírtunk. Végül is ezek nagyszerűek. Felvennénk a gyereket, vagy nem? Ha felvennénk, miért? Ha nem, miért? Ha visszautasítanánk, akkor a szülőt utasítanánk vissza, vagy a gyereket? Szabad-e a szülő miatt a gyereket visszautasítani, és esélyt ne adni neki? Na igaz. Egyikőtökkel erről beszélgettünk. Egy hosszas beszélgetést folytattunk. Kicsit provokáltam. Nem mondom fel ezt a feszültséget, de értsétek meg, ha nem vagyunk közel az Úrhoz, nem fogunk tisztán látni. Törvénykező, ítélkező, kemény szívű emberek leszünk, mert nem ismerik az Isten kegyelmét a magunk életén nézve. Az élővíznek forrása ez. Az Isten kegyelmét átéled nem egy hónapba egyszer, hanem minden nap. Ki az, akinek nem kell naponként bűnt vallani közületek? Ki az, akinek naponként nincs szüksége arra, hogy Isten kegyelmet adjon neki a beszéde miatt, a gondolatai miatt, a kívánságai miatt, az élete miatt? Ki az közületek? És ha így élünk, akkor hogy lehet az, hogy az Istennek a szabadító ereje, a bűnbocsátó ereje nem tud kiálladni? Nem a maszatolásról beszélek, hanem az a hit, hogy bárki meg tud térni és meg tud szabadulni. Mondhatnék ennél durvábbakat is, amik megtörténnek. Tagfelvétel. Egy férfi, aki már nő. Nyugat-Európában, kedveseim, Lehet, hogy csak én fogom tudni, és közületek senki. És soha el sem fogom mondani. Nincs itt olyan nyugi. Nem érsz meg. Nem érsz, én sem vagyok nyugi. De vad, amit mondok, tudom. De egy eltorzult, posványba süllyedt világban élünk. És ebben a világban Jézus leül a kútnál, érted? És ezeket a romlott életű embereket várja. És ha te nem tudsz megtelni Szentlélekkel, és isteni bölcsességgel, és kegyelemmel, nem tudsz eszköz lenni Isten kezébe, hogy emberek esélyt lássanak. Ilyen körülmények között is, mint ez a nő volt. Nem kívánom ezeket a problémákat, higgyétek el, amiket elmondtam, nem kívánom ezt. Csak azért azt mondom, hogy nem árt ezen elgondolkodni, de azért imádkozunk és azért evangélizálunk, hogy ne rothadjon idáig a társadalom. Mert sóvá és világossága lettünk. De ha nem leszünk só és világossága ebben a világban, akkor milyen lesz ez a világ holnap? Értitek? Ha mi nem vállaljuk fel ezzel a szívvel, a Szent Szellemmel az evangéliumot, akkor mi lesz ezzel a világgal? Ha senki nem fogja elmondani az embereknek, van bűnbocsánat, és van kegyelem, és lehet egy másik életet élni. És azzal a hittel, hogy ő is meg tud térni. És ha kötekszik egyszer, akkor elmondod még egyszer. Ha kötekszik még egyszer, elmondod harmadszor. És ha harmadszor kötekszik, elmondod mosolyogva négyszer. És ha kigúnyol, azt mondod, uram, előtte sírok. Ez keserű kenyér. Miért keserű? Nem azért, mert szegény én. Szegény nyomorult lélek. Igazán fogalma sincs, hogy mi van. Mert ugye Jézusnak az identitásában ez nem ingatta őt meg. Mert őt elutasította az asszony, és hazudott neki. Látod rajta, hogy megingatta? És azt mondta, atyám, nem is szeretsz. Hogy ugyan bántak velem, pedig én mindent megtettem. Hát ilyenek vagyunk néha. Férfiak másképpen adják elő, és hölgyek másképpen adják elő. És akkor jön a hiszti, a keresztény hiszti. Betartunk Istennek. Majd mi megmutatjuk, hogy kell neki jónak lenni. No, a profizmus csúcsára él az asszony, tehát az elterő hadműveletben majd csak elér a végig, de nem teljesen, még lesz még egy. Azt mondja, hogy asszony ekkor így felelt. Uram, láttam, hogy proféta vagy. Én nem, mindig nem azt kell, bocsáss meg, bűnös ember, bűnös vagyok. Elmeszett vagyok. Nem, hát még nem tartunk itt. Jól beszélsz. Na. Megüti a szintet. Megugrottad. Hú! Azt hittem, leveled a lécet. Ez már olyan Isten mértékű léc. Na, hát átugrottad. De tegyük feljebb. Azt mondja, a mi atyáink ezen a hegyen imádják az Istent, vagy imádták Istent, ti pedig azt mondjátok, hogy Jeruzsálemben van az a hely, ahol imádni kell. Mi köze van ennek az ő életéhez? Hát beszéljünk a vallásról. A keresztes háború. Na! Miért engedi Isten? Beszéljünk erről? Ne. Jézus nem megy ebbe bele, hogy erről beszélgessünk. Egyébként a keresztes háborúkról való íratok, azok se teljesen valóságosak. Tehát abban a korszakban is az oszmánok meg az arabok olyan mértékben terrorizálták Európát, azért elég hosszú ideig volt Spanyolország arab kézen, tudjátok? Kiűzték a királyt is éjszakra. Azért, tehát van nekik másik oldala is, hogy miért volt a keresztes háború például. Nem mentem föl, meg nem fényezem, csak a történelem azért ennél árnyaltabb. Nem, mint azt mondanám, hogy holnap keresztes háborúba fog menni, és akkor ez lesz a nagyszerű. Éljen a kereszténység, tehát nem erre gondolok, csak hogy a történelem az mindig olyan fényben van megvilágítva, akik látnak, amikor írják. No, ez egy mellékvágány. Szóval belemegy ebbe a vallási párbeszédbe, és akkor azt mondja Jézusnak, na most akkor vitatkozzunk. Te zsidó vagy, én meg samáriai. Mi azt mondjuk, a Garizim hegyen van az Isten imádatának helyet, mi azt mondjuk, Jeruzsálemben. Akkor mi van? Jézus válaszol neki. Hidd nekem, asszony, hogy eljön az az óra, amikor nem is ezen a hegyen,
nem is Jeruzsálemben imádják az atyát, nem az Istent, az atyát. Ti azt imádjátok, akit nem ismertek, mi azt imádjuk, akit ismerünk, mert az üdvösség, a szabadítás a zsidók közül támad. De eljön az az óra, nem majd, hanem most. Ez most van. Amikor az igazi imádói szellemben és igazságban imádják nem az Istent, hanem az atyát. Nyilván Isten és atya egy, csak tudjuk, hogy a názáreti Jézus az Isten kínakoztatásában elhozta az atyát. Az Ószövetségben is megjelenik már ilyen tisztán világosan az atya és gyermek kapcsolat. Az atya, aki elküldte a megváltó fiát, Jézus Krisztust, aki által te az Isten gyermekévé leszel. Ez az Ószövetség. Ez az Ószövetségben ilyen nincs. És nagyon döbbenetes, akik imádják az atyát, mert az atya is ilyen imádókat keres. Megint az Isten. Ézsaiás 55, ugye? Isten aktívan keres. Ma az Isten eljött erre a helyre. Tehát ha értenénk az Isten igéjét, akkor tudnánk, hogy amikor te eljöttél erre a helyre, 3 órakor imádkozni, dicsőíti próbál, vagy 4 órakor, 4 óra előtt az Isten tisztelete, akkor azt mondja az atya, itt vagyok a kútnál, és nézem, hogy az Új Remény Baptista gyülekezet közössége azért jötte el, hogy engem szellemben és igazságban imádjon. Az igazi imádók így imádják az atyát, és az atya keresi ezeket a szíveket, az imádókat, akiket megszabadított, megmentett, kegyelmébe fogadott, megújított, megbocsátotta a vétkeiket, betöltötte az ő szellemével, és túl áradóvá tette a Szent Szellemet az életükben, az Isten kegyelmének forrása ez az életükben. Igen, az asszony így felelt. Tudom, hogy eljön a próféta, a mesiás, a felkent, a Krisztus, aki Krisztusnak neveznek, és amikor eljön, kijelent nekünk mindent. Következ elterelés, majd akkor később. Ez is tipikus. Hát majd, ha ilyen lesz, ha olyan lesz, ha így történik, ha ez lesz az életemben, az lesz az életemben, akkor majd jobban fogom szeretni az Istent. De most annyi probléma van az életemben, hogy megérthető, hogy most nem tudom szeretni. Hát erre nekem most nincs időm. Meg lelki erőm sincs. Hát nem tudom összeszedni magam, értsétek már meg, hogy Isten szeressem. Hogy én örömmel, túláldó módon dicsőítsem őt, hát ezt mindenki megértheti. Hát majd valamikor, amikor jobban leszek. Akkor majd felveszem a képmutató nagy állarcot, most ez nincs erőm, és akkor széles mosolyjal imádom az Istent. De az Isten ott van a kútnál, és úgy vár téged, ahogy vagy, hogy megváltoztassa az életedet, és megváltoztassa az életemet, megváltoztassa az életünket. Jézus azt mondja, bocsánat, én vagyok, aki veled most beszélek. Én vagyok a szabadító. És ugye itt van az írás, Ézsaiás 55-ből, keresétek az Urat, ami megtalálható, hívjátok segítségül, ami közel van. Hagyja el az útját a bűnös és gondolatait az álnok ember önmagáról és Istenről. Lehet álnok gondolata valakinek, ami nem egyezik az Isten igéjével. Hagyd el, térd meg belőle. Térjen az Úrhoz, mert irgalmaz neki Istenünkhöz, mert kész megbocsátani. Bizony a ti gondolataitok nem az én gondolataim, a ti utaitok nem az én utaim, így szól az Úr. Mert amennyivel magasabb az ég a földnél, annyival magasabbak az én utaim a ti utaitoknál, és az én gondolataim a ti gondolataitoknál. És maga keresni az Urat kifejezés azt jelenti, hogy látogatni egy helyet. Rendszeresen oda menni egy helyre. Ahol találkozok az Úrral. Aztán jelenti azt is, hogy kutatni, kérdezősködni. Jelenti azt is, hogy foglalkozni vele, tanulmányozni már, mint Szentírást. Az igét tanulmányozni, éppen beszéltünk róla, hogy a héber kifejezés, az ige tanulmányozására is alkalmazott kifejezés. A keresés, kutatom az írásokat. Mert tudom, hogy magamtól nem ismeretem meg az Istent. Isten megismerni az ő kinyilatkoztatásából lehet. Én vagyok az, aki beszélek veled. Így fogsz megismerni. De jelent keresést, lehet, hogy megkeres engem az Isten, és jelent egyfajta koldulást is. Amikor valaki koldusként, szomjasan jön az Istenhez, hogy megelégítse az Isten, megszabadítsa, helyreállítsa, betöltse Szent Szellemmel. És akkor az asszony szembes találkozik végre Jézussal, a Krisztussal, akkor azt olvassuk, az asszony pedig ott hagyta a korsóját, elment a városba, és szólt az embereknek, jöjjetek, lássátok azt az embert, aki megmondott nekem mindent, amit tettem. Vajon nem ez a Krisztus? Vajon nem találkoztok-e ti is vele? Mekkora változás a szégyenből, a komplexusokból, az alacsony önértékelésből? Észre se vette, értitek? Megszabadult. Úgy tudott menni az emberek közé, mint akinek töblete van. Megjelent benne az élő víz. Megtapasztalta az Isten szabadítását, kegyelmét, és teljesen természetes volt, hogy ment azok közé, akik egyébként megvetették, hát azért akart vizet, hogy elbújjon tőlük. Most meg megváltozott az élete, és megy közéjük, mint akinek töblete van, amire nekik is szükségük van. És nem oktatja és okoskodik fölényesen, hogy én már szent vagyok. Na, öcsikém, egy kicsikét komolyabban. Hanem figyeljetek, nézd, nekem sem volt könnyű. De nézzétek meg, nem találkoztok-e a kútnál ti is Krisztussal? Mint ahogy én is. És akkor az emberek mondják, maradj nálunk 2 napig, ott prédikál Jézus Samáriának ebben a városában. És akkor azt mondják az asszonynak, figyelj, most már nem azért hiszünk, mert te mondtad. Egy beteg lelkű keresztény, már rám nincs is szükség. Hát én tettem nekik először bizonyságot. Hát akkor én már nem érek semmit. Nem, ezt olvassuk. Hát ez egy siker, nem? Hát már nem az észünk, mert te mondtad, hanem mert mi meggyőződtünk róla, hogy ő a Krisztus. Halleluja! Hát egy szentlélek teljes ember újjong és örvendezik, hogy lekapcsolódott róla valaki, és rácsatlakozott az örökké buzgó forrásra, Jézus Krisztusra. Hogy nem ő tartja benne a lelket, és gyere a gyülibe, olvassál Bibliát, imádkozzunk. Hát mi elkezdjük ezeket csinálni, és pumpáljuk az életet az emberekbe. Ahelyett, hogy teret engednénk Isten szellemének, hogy megragadja őket. És rász csodát. Tömegek mennek ki Jézushoz. Egy ilyen vallásosan fertőzött közegben. Nagyon nehéz ma az evangelizáció. Az embereknek nem kell az Úr Jézus. Hát természetesen az nem kell, amilyennek néhányan ismerik őt. De az igazi, aki várja a forrásnál az embereket, higgyétek el, az embernek szükség van. Lehet, hogy az 5.-6. beszélgetés, vagy 5.-6. év, mire a sok kifogás után lehullik a máz valakinek az életéről. Ezt én nem tudom. De tanuljunk Jézustól. Nem személyes érdésnek vette, hogy hazudozik neki, meg kerülgeti a forrókását, meg mellé beszél. Csak erősítette benne, hogy nagyon el van veszve. Ez ember nagyon elveszett szegény. Van vallása, van valami istenhite, mégis elveszett. Bűneiben lévő vergődő lélek. Isten adja meg azt a kegyelmet számunkra, hogy ebben az új életben járjunk, és az új életnek ez az ereje töltse be a szellemünket, a gondolatainkat, és úgy legyenek az asszonynak az életéből túlárat belül, mikor megtértünk, Térjünk vissza az első szeretet tüzéhez, térjünk meg a keserűségből, sebei nyalogatásából, az Isten kioktatásából, térjünk meg a téves imádságainkból, térjünk meg a kívánságlistáinktól, és adjuk oda az életünket újra neki. És ne beszéljünk mellé. És éljük át a csodát. Hogy Isten kegyelmes, irgalmas, megszabadít, megbocsát, megtisztít, és betölt szellemével. És lesz bennünk hit, hogy ezt másra is meg tudja tenni. Mint ahogy vele megtette. Tudtok egy ámen mondani? Halleluja, dicsőség az Úrnak.